Hetente jelentkezik a 2020 film Odüsszeia, avagy a filmes típusú találkozások Géczi Dáviddal, Schmidt Andrással, Szajki Vörös Adéllal, Varga Bencével, Balázsi Istvánnal, Kontler Dániellel, Marjai Judittal és az űrhajó többi vendégével. Ha hazajöttél a filmszínházból, vagy el sem mentél, csak otthon ülsz és filmet vagy sorozatot streamelsz, az asszony már elaludt, a macska kint vernyög és nem tudsz aludni, vagy a pasid érdektelen, hogy kibeszéljétek a felgyűlt gondolatokat, itt a lehetőség, hogy meghallgasd ezt a pár filmőrültet. Lehet, hogy nincs igazuk, de legalább van véleményük. Kezdődjön tehát a 2020 film Odüsszeia, avagy a filmes típusú találkozások.
Sziasztok, ez a 2020 film Odüsszeia Varga Bencével és Géczi Dáviddal. Ezúttal a Steel című dokumentumfilmről fogunk beszélni, aminek Michael J. Fox ugye a főszereplője, nem is lehetne más, mivel hogy róla szól. Miért ez a címe, Bence?
Hát, mint hogy Steel. Igen.
Nem mint acél Steel, hanem hogy Steel.
Igen. Erre a filmben is kitérnek egyébként párszor erre a címre, és arra, hogy ugye ez sok mindent jelenthet, de hát persze leginkább azt az állapotot, mikor az ember nem remeg, ugye az ő betegségének az esetében, amely állapot aztán gyakorlatilag, amikor elhatalmasodik rajta Parkinson, akkor ilyen állapota már nincsen. De aztán van ennek mindenféle átvitt értelme is egyébként a filmben. Mindenképpen azt gondolom, hogy ez a cím is arra kicsit olyan szeretetteljes humorra is utal, amivel szerintem a rendező közelít az ő főséhez ebben a dokumentumfilmben is, ami tényleg így uralja ezt az egész körülbelül 90 percet. Olyan, mintha tényleg baráti viszonyban lenne az interjú alanyával, sokat viccelődnek, és hát kendőzetlenül bemutatja azt is, amikor például akkor átesik az utcán, mint az ólajtó gyakorlatilag Michael J. Fox. Én akkor jöttem rá, hogy a Parkinson azért nagyon kemény betegség, tehát ez messze nem csak arra
nem
szól.
Nem beszélytelen.
Igen, nem csak arra szól, hogy picit remeg az ember, és akkor mit, nehezebben iszik egy pohár vizet, vagy picit küszködik a beszéde. Nem, hát ez itt hatalmas esések vannak, folyamatosan tele van mindenféle sérüléssel. És mégis ehhez az egészhez ez egy ilyen szelíd derűvel állnak hozzá, úgyhogy nekem egy kicsit erre is utalt a cím.
Neked... Mondjuk, ha elképzelem, hogy szerencsétlen Muhammad Ali mekkorákat eshetett azzal a testsúllyal, ahhoz képest a Michael J. Fox az nyilván egy ilyen kis, mit is mondtak, nyuszi vagy McFly, ő egy ilyen kistestű hürge, és pont az a szerethető a játékában, hogy ilyen nagyon izgága, egyszerűen mindig csinál valamit, de ez a mágában nem volt, hogy igazából ez egy betegség miatt van, illetve később se, amikor kiderült, hogy Parkinsonos, nekem akkor se esett le, hogy ő azért nem tud nyugodni, azért mozog a kezével, lábával folyton, mert benne van a bugi.
Azt azért elmondja magáról, hogy ő mindig olyan volt, aki egy percre sem tudott megállni, tehát mindig egy kicsit ilyen hiperaktív vagy túlmozgásos srác volt, és valószínűleg ezért is tudta olyan sokáig is jól titkolni a betegségét, mert hogy a gesztusai, a színészi gesztusrendszere az abszolút ez az izgága, izgőmozgó kis alak volt, és hát valószínűleg ezért lehetett elbújtatni ezt a dolgot. Ugye azt mondja, úgy kezdődik a film, hogy visszamegyünk az időbe, ugye tele van az egész film ilyen visszajövőbe utalásokkal, mint ugye a legikonikusabb film, amiben ő játszott, vagy hát ugye film hármas, és ugye azt mondja, hogy elkezdett, arra ébredt az egyik reggel, hogy ránéz a kezére, és azt látja, hogy egy nagyon pici tenyhére meg, de akkor még azért nagyon messze volt attól, hogy a betegség úrá legyen rajta.
És neked nem jutott eszedbe az a jelenet a Back to the Future-ben, amikor nézi a saját kezét, és átlát rajta.
Igen, teljesen.
És ugye még be is adják azokat a hangokat, meg kicsit ez abszolút. A tudományos, hát fantasztikus világ.
És azt mondja, hogy a remegés az a jövőből szóló üzenet volt. Tehát így kész, tehát hogy abszolút, abszolút rájátszanak, meg aláhúzzák. Érdekes, hogy azt mondtad, hogy ugye kis testű, mint a vici mackó van a malacka. Tehát van ez a karakterszínész típus, nem tudom, Michael G. Fox, Rudolf Péter, Pogány Judit, kis, talán egy kicsit még a ifjabb korában a Leonardo DiCaprio is, akik ilyen 50 éves korukig 15-nek néznek ki. És ez mindig engem olyan, tehát ez szerintem egy olyan baromi érdekes dolog, az egyik oldalról az ember irigyli őket, hogy hát ilyen öreg fiatalok, a másik oldalról meg, hogy tök szar lehet állandóan gyereknek lenni, meg gyerekszerepeket játszani.
Hát ja, mennyivel jobb, amikor már 30 évesen úgy nézel ki, mint a 60 lennél, mint a Tommy Lee Jones, vagy a, nem is tudom, hogy kit mondjak, a Walter Matthau sose volt fiatal.
Igen, de aztán nem is öregszel, tehát utána pedig nem. Ott megállsz, és gyakorlatilag 100 éves korodig ugyanaz vagy.
Jó, egy kivétel van, a Brad Pitt, aki fiatalon is kölyökképű volt, meg 60 évesen is.
Na
de
jó, hát ez
amúgy tényleg az van, hogy öregasszonyosodnak sajnos, a DiCaprio is most kezd be öregasszonyosodni, de mindannyiunkra ez vár. Viszont Michael J. Fox így is baromi szerethető, a betegségével együtt és a humorával. Hihetetlen, nem tudom, jó volt nézni, annak ellenére, hogy tudom, hogy egy nagyon súlyos betegséget nézek, és egy nagyon súlyos betegséggel élő színészt látok. Ennek ellenére nagyon jól szórakoztam, és azt gondolom, hogy ezzel együtt irigyrésre méltó élete van.
Abszolút. Noha, ugye az elején elmondja, hogy hatalmas előnyére szolgált ez a külső, mert gyakorlatilag 16 évesen tudott 9 éves gyereket játszani, és hát nyilván, hogy mondjam, kognitívan ugye már egy 16 éves fejjel mondjuk sokkal könnyebben ment neki ugye a kamera előtti szereplés, mint mondjuk, ha valóban 9 éves lett volna, és hát ugye ez egyfajta előnyt is jelentett neki, ugye, amikor egyszer csak fogta a kis cokbokját és elment Hollywoodba. A másik oldalról viszont az is egy tök érdekes sztori, hogy hát ez egyáltalán nem ment egy karikacsapás. Tehát én valamiért azt gondoltam, hogy ez a fiú nagyon fiatalon, nagyon gyorsan befutott a Back to the Future-ről, és hát onnantól gyakorlatilag egy ilyen lányregény volt az élete, és hát ez a film azért kihozanított, hogy nem, hát ez egyáltalán nem így volt. Gyakorlatilag tök ügyesen adagolja ezt az emocionális utazást szerintem a rendező, tehát hogy elkezd filmezni, amatőr színházazni, ugye a kis kertvárosi otthonában, jut annyira, vagy tehát lesz annyira sikeres, hogy az egyébként féltő óvó család az elengedi, elmegy Hollywoodba, ahol aztán gyakorlatilag éhezik, és bár minden munkát elvállal, ennek ellenére hihetetlenül mélyen van, és hogy amikor eljut odáig, hogy már eladja a bútorokat a lakásából, a matracát, a mindenét, és tényleg már csak annyi pénze van, hogy egy buszjegyre fussa, amivel haza tudjon menekülni, amíg akkor se adja fel, szóval ez teljesen mesebeli, és akkor puff, akkor kapja meg ugye a Family Ties nevű amerikai sitcom sorozatban az egyik vezető szerepet, úgyhogy egyébként egyáltalán nem őt akarják foglalkoztatni, tehát pont a külseje az hátrány, túl gyerekképűnek tartják, és felér a csúcsra, anyagi és mindenféle értelemben, ismertség értelemben abszolút egy szupersztár, akkor még csak Amerikában, ugye a világban még őt nem feltétlenül ismerik, ezért ez a Family Ties egy erősen amerikai dolog, és akkor puff, gyorsan odavágunk a mai interjúra, és látod, hogy hát ugye küszködik a beszéddel is, vagy érted, bazi nagyot esik, vagy elviszik az orvoshoz, és hát ugye ott a fizikoterapeutától kezdve a pszichológuson át mindenki próbál vele beszélni, hogy próbáljon meg egy kicsit lelassulni, vagy próbáljon megfontoltabban menni, mert egyszerűen nem marad egy épp csontja se, és hát látod, hogy azért az élete az hát egy erősen nagy rollercoaster.
Hát meg leginkább engem az, nem is tudom, borzasztott és csodálattal töltött el, hogy micsoda küzdelem volt neki abban, hogy benn maradjon a filmszakmába, hogy eltitkolja a betegségét, és hogy beépítse a színészi játékába. Tehát az, hogy a Michael J. Fogság az egy kicsit azt jelenti, hogy lefele nézek, kicsit a kezemmel játszom, kicsit terelek, kicsit beletúrok a hajamba, kicsit mondok valamit, ez az ő világa, amire persze rá lehet húzni, hogy Martin McFly, de hát azért egy csomó jó karaktere volt abban az időben. Valaki mondta is, nem is tudom, legutóbb, hogy őt a Vissza a jövőben nem fogta meg, de a szenzációs recepciós az igen, mondom, hát ilyet sem hallottam még. De egyébként azért voltak jó szerepei. Neked a Vissza a jövőben kívül mi az, ami szóba jön?
Volt azon gondolkodtam, gyorsan végignéztem a filmográfiáját, és ezen a filmen kívül azt hiszem, hogy még a Duck Hollywood volt, ami úgy kb. Olyan nem közileg is sikeres volt, amit én így a filmográfiában...
Akkor nem a Stuart Little-t mondod a kiségére.
Nem, sem a, ugye ez a háborús filmje, sem a többit egyszerűen nem is ismertem.
Én az Ifjú farkasembert nem láttam, de mindig láttam róla a plakátot, és megfogadtam, hogy na megnézem, lehet, hogy gagyi film, de akkor is a dupla vagy semmit én nagyon bírtam gyerekként.
Nem tudom, ezen tök sokat gondolkodtam, hogy ugye 1990-ben már detektálták nála ezt a betegséget, és vajon, ha nem jelentkezik ez nála, akkor mennyire futotta volna ki magát az ő karrierje, mert azért azt gondolom, hogy akkora világrengető siker, mint a Back to the Future triumvirátus azért talán már nem igazán jutott neki, de simán benne volt a pakliban, hogy, vagy én azt gondolom, hogy benne volt a pakliban, hogy még lehetett volna neki egy-két igazán nagy sikere. Ugye a Spin City, ami a magyar tévéken is futó szitkom volt, az még egy ilyen nagy másodvirágzás volt, mikor a moziból visszamenekült a tévébe, és akkor ez a mozdulat, ugye még nem voltam magától értetődő, mint manapság, hogy sorozatokban is ugye feltűnnek ultra nagy sztárok, már ugye te mozisztárok, de nagyon durva volt végignézni, hogy próbálta eltitkolni, igen, a filmezés során a betegségét, ahogy belemenekült a piálásba emiatt, ahogy kezdett széthullani a családja, a család élete, a felesége, ugye gyakorlatilag egyedül nevelte a gyerekeket, és aztán ahogy vett egy nagy levegőt, és azt mondta, hogy jó, akkor inkább csináljunk tévés szitkomot, és ugye a Spin City-ben is lenyomott, azt hiszem, még 2 évadot, úgyhogy akkor már nagyon remegett a kezelába, és ugye be is vágtak elég sok közét, ami lehetett látni, hogy tulajdonképpen erőszakkal fogja le az egyik kezével a másikat, hogy ne remegjen, és úgy szerepel a jelenetekben, de nem veszed észre, mert valahogy ezzel az izgésmozgással ezt kikompenzálja, úgyhogy...
Úgyhogy de ez a zseniális, hogy igen. Mekkora erőfeszítés eleve megjegyezni a szöveget, igen. Hitelesen játszani, megtartani az imázsodat, és közben a betegségedet beleépíteni a játékodba, ez volt nekem a fantasztikus ebben a filmben. És eszembe jutott, hogy hát ugye tiniként, vagy gyerekként, vagy fiatalként sokkal lassabban telik az idő. Tehát amikor a Törjön ki a Frighteners megjelent, ugye Peter Jackson filmje, akkor én úgy éreztem, hogy Michael J. Fox visszatért. Tehát kicsit Michael J. Foxos volt a film, tudományos, fantasztikus, mint a Vissza a jövőbe, humoros, csak kicsit több horror elem volt benne. És én már akkor azt éreztem, hogy valami nagyon nagy idő telt el. Tehát, hogy ez a 1996 és a 90-hez képesti idő, már 90 és 96 között, ugye a 90-ben detektálták nála a betegséget, és előtte lett vége a Visszajövőbe trilógiának, tehát akkor mutatták be a harmadik részt, és hát csak 6 év, és 6 év alatt már ott van egy olyan váltás a Michael J. Fox megjelenésében, ami olyan felnőtt ember lett, tehát addig ő a gyerek volt. És én ott éreztem először, hogy ez az ember felnőtt, mi lehetett mögötte, de hát azért meg kell jegyezni, hogy van egy brutál szép felesége, színésznő, aki valószínűleg emberileg is csodálatos lehet, mert teljes egészében, hát nem tudom, az egész életét lefedi, tehát vele van ugye a 80-as évek végétől, ez a Tracy Pollan, és láthatóan kezeli a humorát, a hóbortosságát, a néha a felelőtlenségét.
Ez egy nagyon érdekes szál volt, ugye a végig azt gondolom, hogy egyébként hihetetlenül önreflektív és önkritikus a maga a szereplő, és azért körbejárják azt a témát, hogy amikor ő beindult a Back to the Future-ről, és tényleg hihetetlen gyorsan elképesztő kasszasiker lett az a film, és döbbenetes nemzetközi hírnévre tett szert egyik percre a másikra, akkor azért az neki egy kicsit a fejébe is száll. És megmondom őszintén, én ugye hát ez egy ilyen sötét titkom, de az angolban van ez a kifejezés, az anorak, amit ugye azokra a sötét rajongókra szoktak használni, akik tényleg, tehát, hogy az egy dolog, hogy a művészbejáróba tudod, várnak 12 órán keresztül egy aláírásért, de hogy tudod, fejből tudják gyakorlatilag a film összes jelenetét, és akkor elmennek moziba, akkor olyan félhangosan mormogják az orruk elé. Az a helyzet, hogy nekem ez a Back to the Future-ről így van, tehát legalábbis az első része mindenképpen. Én azt hiszem, hogy hát talán, tehát én 10 éves volt, amikor bemutatták, és az azóta már megszűnt és bezárt Óbuda Filmszínházban. Láttam először, és aztán rögtön utána még körülbelül nem tudom, 40-szer megnéztem. Mikor ugye volt az az ominózus vetítés a Corvinban néhány évvel ezelőtt, amikor ugye ünnepelték a filmnek a jubileumát, és hát az összes ilyen rajongó elment, mert ugye az eredeti szinkronnal vetítették a Corvinban, akkor megesett velem az, amit nem gondoltam, hogy moziba elő fog még fordulni velem, hogy felállva megtapsoltuk a filmet a végén, tehát hogy ez tényleg nagyon súlyos volt. Mondjuk, de ez odáig is tudott fokozódni, hogy nem tudom, elmentem Brüsszelbe az Automúzeumba csak azért, hogy lássak DeLorean-t, mert az akkor még mondjuk Magyarországon nem igazán volt elérhető, és akkor legnagyobb meglepetésemre az egy ilyen nagy üres automúzeum volt, ahol ott nem nagyon voltak ilyen nénik, és akkor ott átlendültem az egyik ilyen kordonon, és nagyon gyorsan beleültem, mert tehát, hogy kész, ez volt maga az álom, hogy egyszer egy ilyen DeLorean-be ülhessek. Tehát szerintem a Back to the Future-nek hihetetlen jelentősége van. Kultúrtörténeti jelentősége van. Azt gondolom, hogy az a film, az sokkal több annál, mint amit gondolunk róla. És most túl azon, hogyha megveszed a gyűjtői DVD-t is végighallgat az összes audio kommentárt.
Blu-ray-t, 4K-s
Blu-ray. 4K-s Blu-ray-t, igen. Jó, de a DVD verzióhoz adtak posztert is. Na mindegy, szóval, hogy ott ugye végigveheted a Bob Zemeckis-szel, hogy tulajdonképpen itt ugye a fordított Ödipusz, ugye az, hogy gyakorlatilag a saját anya gerjed rá ugye a múltban, amikor ugye visszamegy 55-re, vagy az az érzés, hogy a szüleid nem is a szüleid, amik ugye gyakorlatilag minden gyerekbe felvetődnek, hogy tulajdonképpen ilyen rossz helyre születi. És egy millió olyan kérdés, vagy hogy tényleg milyen lenne visszamenni a múltba és megváltoztatni azt, és az hogyan hatna a jelen dolgokra, de akár csak a Trump elnök választásra, ha emlékszel, akkor hányan idézték ugye a második részt, ahol gyakorlatilag Trump parafrázis ugye a Bill elnöksége, vagy ugye polgármestersége. Úgyhogy, na mindegy, szóval ez a film szerintem messze túl mutató magán, de ettől függetlenül mint ilyen popkulturális ikon gyakorlatilag, ő azért totálisan átalakult, és egy igaziság fejlett, tehát ezt saját maga is elmondja magáról. Gyors kocsikat vett, ivott, beleszart mindenbe, és hát ilyen ultrasztárként vett részt ugye ennek a szitkomnak a forgatásán, amiben ő szerepelt, és így találkozott ezzel a lányjal, akinek azt hiszem valami parasztságot beszólt talán valami csók jelenet előtt.
Milyen szájszagú.
És a lány az egy perc alatt hihetetlen gyorsan helyre rakta, és bár amire elszégyelte magát, és onnantól kezdve jött rá, hogy hoppá, hát akkor itt egy kicsit más...
És azóta is rakja rendbe a felesége az következendő 40 évben. Na szóval kicsit nézegetve amúgy még az életpályáját a Foxnak, ugye a szenzációs, recepciós mellett vannak olyan nyilván olyan sorozatok, mint a Félig üres, amiben megjelenik, vagy kis szerepekben is felbukkan, vagy így pörgetve az IMDb-jét folyamatosan látsz Back to the Future deleted színeket, amiket mondjuk kiadtak a DVD-n vagy a Blu-ray-en, és ilyenkor ugye feltüntetik, hogy hát ő ebben is szerepelt. És ugye akkora show az ő élete emiatt, a sorozat miatt, ami gyakorlatilag szerintem még a Mark Hamill-lel fordult elő, csak ő mondjuk nem lett beteg, viszont neki nem nagyon voltak nagyon sikerei emellett, tehát a Ment a csillagok háborúja mellett. De mégiscsak egy olyan párhuzamot tudnék
vonni az életrajzok között. Ha csak a J.S. Némabob visszavágott nem veszük, amiben...
Persze, mert ilyen erővel lehetne a Michael J. Fox is valami üzébe, ilyen paródiába, de megcsinálja ő a saját paródiáját. Most például itt volt a Lil Nas X, az Origins of Holiday, ahol hát 2020-ban forgatta, és be van öltözve a Clint Eastwood setbe, tehát a magyarul a poncsóba, a kalapba, amiben a harmadik részben is szerepel, de mondhatni, hogy tényleg az van, mint a Mark Hamill-lel, hogy ott volt a csillagok háborúja, és egyszerűen nem kell több. Tehát van, akinek nem kell több. Van olyan rendező, aki azt mondja, hogy nem kell több, hát én megcsináltam a csillagok háborúját, hello. Most a Coppola is, érted, megcsinálta a Keresztapát, meg megcsinálta mondjuk a Apokalipszis most, és még rányomott egy kis Drakulát, és azt mondta, hogy hello. Tehát, hogy igazából ez akkora popkulturális ikonság, amit ő a Doki és a Márti figurája csinált, ami kihat a jelenlegi popkultúránkra, elég, ha csak a Rick és Morty című rajzfilm sorozatra gondolunk, vagy a Breaking Bad professzorára és a fiúra, akik együtt próbálják magukat ugye Új-Mexikó bűnözői rejtelmeibe beavatni. Tehát szerintem ez mind nem lenne, ha nem lenne.
Abszolút, persze, vagy a Ted Mackó Hollywoodba, vagy a vagy nyugaton, és így tovább, úgyhogy elképesztő a lenyomata. De egyébként, tehát, hogy abban, hogy például mit várunk attól, hogy milyen lesz a jövő cipője, lesz-e valaha egyszer önbefűzős Nike, és nem tudom, tehát, hogy mikor lesznek légdeszkák. Tehát,
vagy egyszer... arcplasztika, máj implantátum, és lecserélnek egy új Christopher Lloydra.
Így igaz. Tehát, hogy egészen elképesztő, hogy tehát olyan hatással volt az emberek jövő iránti vágyaira, vagy elképzeléseire, mint nem tudom, a Verne regények valószínűleg a 19. század végi, 20. század elejé emberére, szóval abszolút kulturális ikon. Most ha ezt magát, ezt a filmet nézed, akkor egyébként nekem az azért tetszett benne, hogy ezek a reenactment, tehát ez az újrajátszós jelenetek, azok ilyen teljesen nagy filmes igényel készültek, tök jó kameramozgással, jó színészekkel. Szóval ez nem egy ilyen History Channel-es doku, tudod, az inkább kincséről, meg a nem tudom. Tehát ez egy faszán megcsinált dokufilm. És egyébként marha jó vágási munka is van benne, abban aztán igazán brillíroznak, hiszen neki gyakorlatilag 16 éves korától mondjuk napjainkig ugye van mozgófilmes képanyag, amiből lehet turkálni. Tehát az egész életét össze tudták rakni, úgyhogy ő a főszereplő, csak összevágták.
Filmet nézel.
Tehát folyamatosan filmekből, meg sorozatokból, egy-egy mondatból, egy-egy dologból, és ezt abszolút vicces leütéssel, bájosan, mókásan, játékos formában tudták csinálni. Tehát amikor az éhezéséről beszél, akkor egy ahhoz passzoló kiszólást vágnak bele egy olyan szitkomból, amikor ő valóban 16 éves volt, és valóban ott játszott. Tehát ez azért ilyen azért eléggé szerencse, hogy valakinek az egész élete meg van filmen, és ebből össze lehet vágni így egy ilyen életútfilmen.
Meg hát leleményesség is kell, tehát ez
abszolút.
A Davis Guggenheim, akinek eddig nem mondtuk ki a nevét, ugye a hangja hallatszik a felvételeken, de ő rendezte ezt a filmet, és hát mellette olyan mondjuk úgy, hogy hollywoodi klasszikusoknak a producere, mint például a Kiképzés című film. Tehát ő azért benne van rendesen a krémbe, de mégis dokumentumfilm rendezőként volt jelen. Ha jól láttam, akkor a Al Gore dokumentumfilmjét, a környezetvédelmi dokumentumfilmjét is ő készítette. De hát érezhetően egy profi gyártotta le ezt az Apple TV-nek, ahogy mondod, mind képminőségében, mind dramaturgiailag, mind játékosságában, humorában illik a Michael J. Foxhoz. Illetve érezhető benne egyfajta film, önálló filmre való törekvés, nem úgy, mint mondjuk a Stallone életrajzi filmjében, ami érezhetően valahogy úgy készült, hogy na, a Schwarzeneggerrel csinálnak valamit, akkor nehogy már nekem ne legyen, és akkor neki is van, és természetesen az is színvonalas, de a still egy kicsit életre kell, tehát egy kicsit elkezd másról is szólni, mint egy színész életrajz, elkezd a betegségről szólni, elkezd a betegség beépítéséről szólni a színészi játékba, az életünkkel való megbékülésről is szól, tehát azt hiszem, hogy az egyik legizgalmasabb dokumentumfilm volt ez 2023-ban, aki nem látta, hajrá 2024-ben.
És ez is egy kis játék az idővel, mint ahogy egyébként végig játszik, tehát ez az idővel való játék, ez az egész dokumentumfilmen végigvonul, akár úgy, hogy ugye kezdünk ezzel, hogy a remegés a jövőből szóló üzenet, akár ha azt a részt veszük, amikor ugye ő anno a vissza a jövőbét elvállalja Erik Stoltz helyett, és akkor gyakorlatilag ugye napközben filmet forgat éjjel, vagy bocsánat, napközben szitkomozik éjjel meg ugye a film mert forgatja, gyakorlatilag nem alszik szinte 4-5 hónapon keresztül. Sokat játszik az időben, vagy az idővel akkor, amikor ugye szupersztár már, de azt mondja, hogy ha hazamegy, akkor a szüleinél még ő mindig az a kisrác, aki otthon nőtt fel, és hogyha nem segít az apjának lemosni a kocsit, akkor úgy nyakon vágják, hogy attól kódul. Úgyhogy egy tök érdekes játék az idővel szerintem az egész. És nekem a legnagyobb üzenet az egészben egyébként azért az volt, hogy mennyire végtelenül fontos az a szeretetteljes család és közeg, ami őt körbeveszi. Tehát az, hogy ő ilyen önkritikus, és hogy nem hal bele a sikerben, mondjuk nem lesz alkoholista, vagy nem lesz drogos, vagy nem csúszik szét totál, amikor végülis fiatalon iszonyatosan sikeres lesz, meg nem hal meg egy sportkocsiban, az azért van, mert erősek az alapok, amiket otthonról hozott, meg azért van, mert a csaja az rendbe teszi gyakorlatilag, és ha megnézed, akkor így az életút végén nem a pénze, mert nyilván azért eléggé milliomos lett szerintem ezekből a filmekből, meg a szitkomokból, meg nem az alapítványa, az, ami siker, nyilván az is tök sikerre, hogy ugye próbálják
ezt a... Parkinsonos alapítványra
így igaz, gondolsz. Igen. Próbálják ugye ennek az ellenszerét kutatni, és hát azért elképesztő pénzeket kalapoz össze egyébként az alapítvány számára, hanem a biztonsági hálója az, hogy ő ne essen el, vagy elmerjen esni, inkább így fogalmaznék, mert tudja, hogy föl fogják őt emelni, az a családja, és megdöbbentően normálisak a gyerekek, megdöbbentően normális az asszony, szóval nem ez az élettől elidegenedett ilyen hollywoodi elit, aki ott a medencés házpartján, nem tudom, kokain utcák között ott tévelyek, hanem egy ilyen teljesen down to earth, abszolút normális család, akik ebben a szeretetben és összetartásban és összefogásban megtartják őt, és ettől nem omlik szét szerintem az ő élete, és ez rohadtul példaértékű, hogy így is lehet csinálni.
Mit szólnál, ha pontoznánk?
Legyen így.
Neked ez mint dokumentumfilm, mennyire eredeti, hány pontot ért?
Nehéz egyébként ugye ilyen életútfilmet izgalmasra és jóra csinálni, és azt gondolom, hogy ez azzal, hogy ugye nem lineáris volt a történetmesélése, megszületett a fősünk, majd elértünk most ide a karrierje végére, hanem ugye játszottunk az idővel folyamatosan, nagyon jó volt a vágás, és nagyon tehát több rétegű volt azzal, hogy ugye a betegség annak az eltitkolása, és aztán a napvilágra kerülés, és az azzal való megküzdés is egy tök érdekes vonulat volt, ezért én mondjuk mindenképpen egy 8-ast adnék. Ha pedig ugye a Back to the Future-ről beszélünk, az nálam az örök, és megkérdőjelezhetetlen 10-es, úgyhogy ennek a kettőnek a kombinációja lehet, hogy még talán egy picit 8 fölé is húzna, de hát én rettenetesen elfogult vagyok, pont emiatt a film miatt, szegény Michael J. Fox-szal, úgyhogy mindegy, maradjunk a 8-asban. Nem volt olyan reveláció erejű, hogy kiejtettem a kezemből a poharat, vagy megváltoztatta volna a filmművészetet, de azért az átlag Netflixes, nem tudom, hátba szúrta a szomszédját, kijöttek a rendőrök, kiderült, hogy sorozatgyilkos volt című, mostanában elterjedt dokumentumfilm típus ilyen sorozatban gyártott, futószalagon gyártott dokumentumokhoz képest, tehát ez messze-messze minőségibb volt.
Tehát nekem is 8-as, és az a lényeg, még hogy hol hallhattok minket, ugye a promotions.hu oldalán vagyunk mostanában rendszeresen promotálva, megosztva, írnak is cikkeket, és ezzel segítik a 2020 film Odüsszeia űrhajójának útját az aszteroida mezőben. Emellett az Apple Podcast-en, Spotify-on, YouTube-on és már TikTokon is fenn vagyunk, úgyhogy lehet minket Facebookon is követni, a boomerek ugye Facebookoznak, alá én, és ott néha írunk is ezt-azt, úgyhogy leginkább, hogyha kocsiba vagytok, és épp unjátok már a Depeche Mode-ot hallgatni, vagy a YouTube-t, vagy a legújabb Azaria slágert, akkor kattintsatok ránk, és hallgassatok meg egy filmelemzést. Sziasztok!
És azt még szeretnék mindenképpen hozzátenni, hogy ha kocsiban ültök, akkor ahová mi megyünk, ott nem számítanak az utak. Sziasztok!